Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között, 3-2 ellen és 2-3 ellen. Szembe kerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Arról már keresztelő János is beszélt a hozzátuduló embereknek, hogy ő csak vízzel keresztel, de aki utána jön, az majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Amikor tehát az Úr szeretné, hogy az a tűz, amit közénk hozott, mielőbb fellobbanjon, nyilván a Szentlélek működésének és Isten ismeretének kiáradását óhajtja. A tűz ugyanis az Úristen egyik fontos jele. Nem, mint a négy őselem egyike, jelenik meg a Szentírásban, hanem Isten hatalmának és szent voltának megjelenítése. A tűz a mindennapi életünk egyik fontos feltétele, de sokkal inkább maga Isten, az ő szeretete és imádata, amely életet ad nekünk és életet ígér a jövőnkre nézve is. Maga Isten választja a tüzet jelenlétének jelzésére, amikor Mózes előtt a lángoló, de el nem égő csipkebokorban jelenik meg. Ez mutatja szavának átható erejét és az ő megközelíthetetlen mi voltát. Ez egyben meg is szenteli a kiválasztott embert, hogy a többiek között az ő szószólója legyen. Így tisztította meg a vonakodó és magát bűnösnek valló Izaiás ajkát az ige hirdetésre és a prófétai feladatok teljesítésére is. De a népével való szövetségkötéskor is a tűz alakjában jelent meg Isten a zsidók előtt. Füstölgött az egész Sínai hegy, mert az Úr tűzben szállt le rá. Úgy szállt belőle a füst fölfelé, mint az olvasztó kemencéből. Igazán félelmetes volt az egész hegy, olvassuk a kivonulás könyvében. Ezzel Isten nem megijeszteni akarta a népet, hanem jelezni a fölségességét és természet fölötti mi voltát. Az Úr Jézus sem megfélemlíteni akarja az embereket azzal, hogy tüzet akar bocsátani a földre, hanem inkább azt szeretné elérni, hogy az emberekben növekedjék az Isten ismeret. Ez tehát nem kívülről látható tűz, hanem inkább a szívekben föllobbanó láng, ami fölismeri Isten végtelen jóságát, és igyekszik is a maga szeretetével viszonozni. Az ószövetségi nép előtt tekintélyét akarta hangsúlyozni Isten, az új szövetségben azonban a szeretetének befogadását akarja elérni Szentfia által. Hiszen éppen ezt határozta meg az Úr főparancsként, szeresd Istent és szeresd a felebarátot. Ennek a tűznek a fellobbanására nem csak tanít az Úr Jézus, hanem számtalan jó tettével, a gyógyításokkal, bűnbocsánattal, kenyérszaporítással és más cselekedeteivel is rá akar vezetni. A főpapi imádságnak utolsó szavai is erre vonatkoznak. Megismertettellek velük, hogy a szeretet, amelyel engem szeretsz, bennük legyen, és én ő bennük. A szeretet tüzét a második mondatban az Úr összekapcsolja a keresztséggel, illetve a szenvedéssel. Az első pillantásra abszurd dolognak tűnik ez, hiszen a szeretet a másik javát akarja, a szenvedés pedig egyáltalán nem nevezhető jónak. Ám ha a szeretetnek az áldozatos oltára gondolunk, már nyilvánvaló a kettő közötti összefüggés. A keresztség görögül baptizo, és az eredeti jelentése elmerülni. Az elmerülni nem csak a vízben lehet, hanem a szenvedésben is. Márpedig Krisztusra éppen ez vár. Elmerül, értünk, a rettenetes testi kínokban, és ezzel szeretetét mutatja ki irántunk. Magára vállalja mi bűneinkért a vezeklést, az életáldozat minden szenvedését. De ezekkel a szenvedésekkel nem csak bizonyítani akar, hogy mennyire szeret minket, hanem az áldozatosságra is tanítani. Hiszen a szeretetnek éppen ez az egyik fontos összetevője. Áldozatot hozni valakiért, akár Istenért, akár emberért, ez Krisztus szerint a legnagyobb szeretet megvalósítása. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így az Úrnak nem csak az a szándék, hogy a világ megismerje Isten szeretetét, hanem hogy maga is egyre inkább szeretetben éljen, elmerülve akár annak örömében, akár az áldozataiban. Hozzá kell fűznünk, ezt elsősorban tőlünk várja el az Úr, akik a követői vagyunk. Nem csak a személyéhez kell nekünk ragaszkodnunk, hanem a tetteihez, az élet példájához is. Éppen azzal bizonyíthatjuk, hogy tanultunk tőle, ha az áldozatosságban és a nagylelkűségben is követői vagyunk. Bennünk kell tehát elsősorban föllobbannia az általa hozott tűznek. Nem csak szemlélnünk az ő szenvedését, hanem vele együtt a magunk területén nekünk is vállalnunk kell az elmerülést, az igazi keresztelkedést, a szenvedéseihez való csatlakozást. Látszólag teljesen más témába kezd az evangélium második része. A családi ellentéteket jövendőli meg az Úr Jézus, mégpedig azokat, amelyek az ő követése miatt támadnak. De pontosan ez köti ezeket a szavakat is az előző témához. A Krisztusért vállalt szenvedés, az elmerülés elsősorban a legközelebbiek számára lesz nyilvánvaló. És éppen ezért ők az elsők, akik az embert erről le akarják beszélni, akár szeretetből, akár féltésből, vagy éppenséggel meg nem értésből. Az egyáltalán nem véletlen, hogy Isten akár a megbízottjait az Ószövetségben, akár a kiválasztottjait az Új Szövetségben kiszólítja a családi kötelékek közül. Ábrahámot is új földre vezette Isten, hogy új nép atya lehessen, de Mózes is a családját elhagyva tudta egész életét a választott nép szolgálatára szentelni. Az apostolok is bátran mondhatták, nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged. Hasonló okkal várja el az egyház is azoktól, akiket papságra hív az Úr, hogy nőtlenek maradjanak. Az áldozatos élet szempontjából sokszor visszahúzó erő lehet a család féltése és jó akarata. Jót akarnak ugyan, de a saját szempontjuk szerint. Aki viszont radikálisan vállalja Krisztus követését, egészen más életet választ, mint amit neki szánnak. De a hitbeli meggyőződés is a családi ellentétek oka lehet. Aki teljes szívvel az evangéliumi dolgoknak szenteli magát, nehezményezi, ha a családban valaki ezektől távol tartja magát. Vagy azért, mert vádolva érzi magát a másik életstílusától, vagy pedig, mert nem tudja felfogni, hogy más célok is vezethetnek az életben. Más szóval, akiben nem ég a Krisztus hozta tűz, értetlen, vagy rosszabb esetben ellenséges az iránt, akiben ezt a tüzet látja lobogni. Nem szükségszerű ugyanez az ellentét, de könnyen kialakulhat, felülírva a vérségi összetartozást. De úgy is értelmezhetjük ezt a családi meghasonlást, hogy a Krisztusi tűz megvilágosítja az ember előtt a világ mulandóságát és ideiglenességét. Ha pedig ezt valaki józanul fölméri, akkor nyilvánvaló, hogy a maradandót és az értékesebbet választja. De azt is fölfedezheti, hogy a világ fejedelme mennyire ellensége Istennek, és a teremtményeket éppen arra használja föl, hogy az embert szembefordítsa Istennel. Így szinte magától értetődő, hogy az, aki a világba merül bele, ellenségessé válik azzal, aki Istenben akar elmerülni. Az Úr Jézus világosan megmondta, hogy nem szolgálhatunk két úrnak. Más az útja annak, aki a világ gazdagságát és hírnevét akarja megszerezni, mint annak, aki Istenben gazdagodva az áldozatosság útját vállalja. Amikor az Úr erről a családon belüli ellenségességről szól, valójában igazi állásfoglalásra akar bátorítani bennünket. Az ő megjelenése ugyanis lényeges fordulatot hozott a világ életébe. A láthatatlan Isten láthatóvá lett közöttünk, így az ember világai döntésre kényszerül, elfogadja Istent és a törvényeit, vagy továbbra is a maga törvényei szerint akar élni. Az alázat és az önfejűség összecsapása ez. Krisztus arra biztat minket, hogy lépjünk túl önmagunkon. A szeretet nem önmagát keresi, hanem a másik javát, és éppen ezért találhatja meg végül önmagát is. Amen.